Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy békében és biztonságban éljen. Területeiket nem támadhatják meg, szuverenitásukat pedig tiszteletben kell tartani, és garantálni kell azt a béke és a párbeszéd révén. A háború és a gyűlölet csak halált és pusztulást hoz mindenkinek, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A következő hetekben kiderül, melyik vidéki településeken létesül biztosan új e-töltőállomás, közölte az Energiaügyi Minisztérium a távirat irodával. A közlemény szerint a november elején induló pályázattal ösztönzi az elektromos töltőhálózat fehér foltjainak felszámolását a minisztérium. A 28 milliárd forintos keretből támogatást igénylőknek legalább egy e-töltőállomás létesítését kell vállalniuk a ma még kevésbé ellátott járások tetszőleges településén, tették hozzá. Hétfőn rajtol a kapcsolódó technikai felhívás első köre, amely annak garantálására szolgál, hogy a lehetséges résztvevők különböző helységekben teljesítsék e kötelezettségüket, írták. Az ukrán-magyar határszakaszon 5652-en léptek be Magyarországra pénteken, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5509-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Az elmúlt évtizedben megduplázta, 32 ezerről 65 ezerre növelte a bölcsődei férőhelyek számát a kormány, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Szadán. Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, a Szadai Napsugár Baptista bölcsőde megnyitó ünnepségén arról beszélt, hogy a kormány sok évvel ezelőtt indította el bölcsőde fejlesztési programját, amelyre el is különített 100 milliárd forintot, hogy minél több helyen épüljenek bölcsődék az országban. Közölte, a programnak köszönhetően mára a háromszorosára, 326-ról 1130-ra nőtt azoknak a településeknek a száma, amelyekben már van bölcsőde. Megnégyszerezte a kormány az intézmények számát is. Ez a korábbi 668-ról 2800-ra emelkedett. A bölcsődék fenntartására szánt összeget 37 milliárd forintról 80 milliárd forintra emelte a kormány, fűzte hozzá az államtitkár. Magyarország felelősség teljesen szolgálja Európát és polgárait, hangsúlyozta Súlyog Tamás köztársasági elnök az Árajolos csoport tanácskozását követő sajtótájékoztatón Krakkóban. Magyarországot és Lengyelországot évezredes történelmi kapcsolat fűzi össze, mondta a köztársasági elnök, kiemelte. Magyarországot ugyanilyen szoros kapcsolat fűzi Európához is. Számunkra Európa egyszerre szól keresztény hitünkről és értékeinkről, illetve nemzeti önazonosságunkról. Európára mi, magyarok, mint ugyanazon kulturális gyökérzettel rendelkező, azonos értékek mentén szerveződő, szuverén nemzetek szabad közösségére tekintünk, mutatott rá Súlyog Tamás. Hozzátette, Magyarország ezért is elkötelezett Európa, az európai közösségek megerősítése, a kontinens érdekeinek védelme és békéjének megőrzése mellett. Albánia példaképként tekint Magyarországra, mondta Edi Ráma albán miniszterelnök Budapesten. Az albán kormányfő Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalása után sajtónyilatkozatában kiemelte. Magyarországon a közigazgatás belső reformját példaértékűen valósították meg. Ez különösen fontos egy olyan ország számára, mint Albánia, amelyik az uniós csatlakozás útjára lépett, hangsúlyozta. Méltatta a magyar kormány szerkezetének átalakítását, és kitért arra is, hogy a jóléti társadalom megteremtése nem épp biztató pénzügyi keretek között kezdődött meg. Edi Ráma köszönetet mondott Orbán Viktornak a soha meg nem ingó támogatásért, amelyet a Nyugat-Balkán irányában tanúsított. Végül az időjárásról. A köd feloszlik, a réteg felhőzet mindenütt szakadozásnak, gomolyosodásnak indul, és délutára már kissé felhős, napos idő valószínű, nyugatról felvonuló fátyol felhőzettel. Az északi a szél az északkeleti tájakon még megélénkül. A hőmérséklet napközben 15 és 19, késő este 7 és 12 fok között alakul. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban befejező részéhez érkezünk Zlinszky János előadásának, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, és aki a környezet és fejlődés témaköréről beszél. Majd a műsor második részében pedig a világ keletkezését vesszük górcső alá. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A természet, könyörgöm, az a szépség, az az ihlet, az az intuíció, oktató, spirituális szerepe van a természetnek kicsiben is, amikor egy kis darab természetet elhelyezek az emberi élettérben, és annak is, amikor az emberi életteret elhelyezem a természetben. De van még egy negyedik kategória is, amiről nagyon keveset beszélünk, és hát az a legesleges legfontosabb. Csak ugye az annyira magától értetődő, mint a levegővétel. Még a vízről csak beszélünk, de a levegőről kevesebbet. Pedig hát oxigént is valakinek csinálnia kell, valakinek a szervetlenből szerves anyagot is csinálnia kell úgy alapvetően, de a szerves anyagból kell megint szervetlent is csinálnia, az alapvető anyagforgalom, mert különben a kör nem megy, a talajképződés. De ezek az egészen alapvető, mély, háttérben levő, lassú és az életfontosságunál életfontosságú szolgáltatások, a fenntartó funkciói természetnek, ezek mind ide tartoznak a természetes környezetünk által nyújtott dolgokhoz. Persze mi az ellátó funkciókra vagyunk kihegyezve, igazából leginkább ezt mérjük, hogy mi az ökológiai tőke igényünk ezekkel az ellátó funkciókkal kapcsolatban, hogy halászunk az élelemért, meg aztán a föld egy részét, a felület egy részét el akarjuk foglalni, ugye valahol lenni akarunk, odaépítkezünk, lakunk, közlekedünk, összejövünk, tanulunk, stb. Települések, vonalmenti ugye, infrastruktúrák, és hát aztán persze a mezőgazdasági termelés, termelünk magunknak, termelünk azoknak az állatoknak, akik aztán el akarunk fogyasztani, adott esetben többet termelünk nekik, mint saját magunknak, ez egy külön kérdés. És hát azért persze ott vannak az ipari nyersanyagok, a számos biológiai eredetű ipari nyersanyag, és az a zöld tömeg, aminek hát el kellene tüntetnie azt a széndioxidot, amit mi fölösbe kilökünk a levegőbe. Ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, de ezek csak az ellátó funkciók, az előbb láttuk, hogy van mellette még három. És a viszonyunk a természethez az végül is valami nagyon egyszerű dolog, de ezt megint szívesen elfelejtjük, hogy ugye azért van egy természet abóvó, és vannak az emberek, van az emberiség, az emberi közösségek, és sajnos bizonyos értelemben egy zéró összegű játszmát játszunk a természettel, ugye ahol mi vagyunk, ott a természet nem nagyon van. Ahol fizikailag kiterjeszkedünk, ott a természet nincs. Ezt ugye fogcsikorgatva tudomásul kell vennünk ezen a bolygón, ez egy véges felület, és ez a felület most már azért nagyon jól mérhetően szorul egyre összébb. És hát nem csak az egy hatásunk van, hogy terjeszkedünk fizikailag a felszínen, területhasználatváltás ebben az értelemben, hanem olyan hatásunk is van, hogy itt balra fönn kiveszünk dolgokat a természetből, ugye nyersanyagokat, energiahordozókat, és a jobbra lent pedig visszarakunk dolgokat a természetbe, megint csak energiát, anyagokat, ugye ezt hulladéknak hívjuk, és a dolognak mindkét oldala, ennek az anyagáramnak mindkét oldala megváltoztatja azokat a természetes helyeket, amiket igénybe veszünk ezáltal. És ez az igénybevétel, ez az átfolyatás, A természet átfolyatása az emberi társadalmon, és egy egész más minőségben való visszaöntése saját magába, úgyhogy az tulajdonképpen még kárt is okoz, ez bizony képes destabilizálni a természetet. És nem csak, hogy képes, de destabilizálja is. Ugye talán látták már ezt az ábrát, az emberiség biztonságos mozgástere a bolygón, egy óriási port fölvert Nature-cikk volt 2009-ben, 23 nagy nemzetközi intézet, a környezet és a természet különböző nagy alrendszerével foglalkozó 23 nagy intézetnek a közös cikke, amelyik arról szól lényegében, hogy megint csak a természet, amelyik az ökológiai szolgáltatásokat adja, és amelyet ezek a tudósok 8 nagy, egymással összefüggő, de külön azonosítható alrendszerre osztottak, és ezek látszódnak itt körbe, ugye a klíma, az óceánnak a kémhatása, az ózonréteg, és akkor ugye a bioszféra, van területhasználat, édesvíz, növényi tápanyagoknak a geokémiai ciklusa. De ezek a nagy alrendszerek különböző mértékben vannak igénybe véve pillanatilag az emberi használat által. Ott középen a zöld terület egy ilyen szimbolikus érték, hogy odáig mehetünk el ebben az igénybevételben, és a piros szakok mutatják, hogy az illető alrendszer mennyire van igénybe véve, és ezek a kilövő, mint a sugárjelzés, ugye ezek a kilövő piros szakok pedig arra figyelmeztetnek, hogy ezekben az esetekben, ezeknek az alrendszereknek az esetében a tudomány már nem tudja biztosra ígérni a helyzet visszafordíthatóságát. Érezzük, hogy ez egy hajszálra van attól, amikor a tudomány megállapítja, hogy visszafordíthatatlan az összedőlés. Egy hajszálra. Tehát már nem ígéri biztosan a visszafordíthatóságot. De még azért lehet próbálkozni. Melyek ezek a rendszerek? A klíma, a felső. Ennél még rosszabb helyzetben van a nitrogénanyagforgalom, amit az ember hajt a bolygón és elterel, és a legeslegrosszabb helyzetben az valamit, úgy általában a természetnek szoktunk érteni, az ökoszisztémák, a fajok változatai, ugye csodálatos volt a gyümölcsösökről szóló előadás, ugye a kultúrfajok is ide tartoznak. Azoknak a pusztulása is minden mért léptéket meghalad a természetnek, az ökoszisztémáknak és a természetes élőlényeknek a pusztulási üteme példátlan, ilyen gyors még nem volt a földtörténetben. Hát nehéz dolog ez, akkor most hogyan stabilizálunk? A fejlődés úgy tűnik, hogy a jelen pillanatban egy stabilizációs feladat is, majdnem, hogy merném azt mondani, hogy hát eléggé előkelő helyen stabilizációs feladat is. A területhasználat mit tesz hozzá, és most fókuszáljunk le Magyarországra, ehhez a helyzethez, amit most így globálisan nagyon nagy esetvonásokkal felrajzoltam. Megint csak két indexet szeretnék megmutatni. Az egyik az ország felületének a természetességére vonatkozik, méghozzá két adattal. Az egyik, hogy egy adott négyzetkilométeren mennyi növény van ahhoz képest, amennyi lehetne a természetes adottságok függvényében, és a másik, hogy hányféle. És hányféle csoportosulás van ahhoz képest, amennyi lehetne. Tehát van egy diverzitás kérdés és egy produkció kérdés, és ha mind a kettő a maximális, akkor 100%-os a természeti tőkeindexe annak a felületnek, és ha ennél kevesebb, akkor elkezd csökkenni. Sajnos nem lehetünk nagyon büszkék a helyzetünkre. Ugye látjuk, hogy igazából 50% fölött hát nagyon kevés ilyen sötétzöld hely van. Ezek ilyen 10-10 kilométeres kockák, amiket itt látunk. Nagyon-nagyon kevés zöld, sötétzöld hely van, ahol legalább a fele megvan az elvileg meglehető természetességének a felületnek. Ugye vannak olyan helyek, ahol ez csak ilyen egy számjegyű, vannak olyanok, ahol nem is igazán értelmezhető. A természetesség szempontjából, ugye itt a Pilis alatt, amit ugye ott látunk fönn gyönyörű sötétzölden, itt a Pilis alatt igen nehezen hihető, hogy elsivárosodott a 21. század elejére az ország. És hogyha más indexeket is így figyelembe veszünk, ugye behozunk más dimenziókat, ugye az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a meglétét, vagy éppen ezeknek a még meglevő természetes területeknek az egymással való kommunikációját, összekapcsoltságát vagy izolációját, amiről ugye érezzük, hogy ez a felfrissülésükhez, az életképességükhöz, az evolúciójukhoz szükséges, ugye ezt az összekapcsoltság mértékét, akkor kialakul egy háromdimenziós, ez egy friss kutatás a Lechner intézet részéről, kialakul egy háromdimenziós megoszlása Magyarország felülete minőségének, a természet minőségének. A sötét-zöld kockák itt jobbra fönt elől, azok az igazán jók, amire azt mondjuk, hogy hát ez csak így tovább. A többi zöld, összesen olyan 20% az olyan, hogy jó, védjük meg, nincs nagy baj. És hát a 80% az nagyon szóri állapotban van. Itt ugye részletesebben látszik, hogy ezen a térképen nem a sötét a jó, hanem ami barna meg sárga az ökológiai szempontból sivár, és ami zöld itt lent, a kis fák látszanak jobbra lenne ez a pontsor. Ugye ott a legalsó sor és az utolsó előttinek a jobb széle, na ez a szám, tehát kb. 10% mutatja azt, hogy hát ezek azok a rendszerek, amik még igazán jó állapotban vannak, általában nemzeti parkokban vannak. Egyébként tehát látjuk a Hortobágy nagyfoltját, Kiskunságot, meg látunk néhány erdőt ezek között a színek között. Szóval van mit gyógyítanunk, volna mit gyógyítanunk, és nem nagyon van veszteni, tovább elveszteni valunk emberi beavatkozás által. Ugye, ha egy pillanatra ránézzünk erre az izoláció kérdésre is, tehát, hogy ezeket a meglevő darabkáit a természetnek mennyire engedjük lélegezni, mennyire engedjük egymással kommunikálni, akkor látjuk, hogy a városaink, a településeink, illetve a vonalmenti létesítményeink nagyon kevés átjárást engednek. Nagyon fontos lenne ökológiai folyosókban gondolkozni, ezeket tervezni, létesíteni, fenntartani, meghagyni, kezdve a most még jó állapotban levő részek között, és hát aztán lehetőleg lefelé menve, és tovább gyógyítva. Na hát, szaladván itt keresztül az időn és a témákon, egy-két szót mondanék arról, hogy az építészetnek, az építészeknek, a hatósági munkának, az alkotó munkának ebben a helyzetben a fejlesztési prioritásai. Mi a fejlesztés? A fejlődés tudatos emberi tevékenységgel való előmozdítása a társadalomban és a civilizációban. Ennek a fejlesztésnek mik a prioritásai? Én kínálnék egy menüt, amit az ország kormány szinten elfogadott, és a jó hír az, hogy nem csak Magyarország fogadta el, Magyarország kormánya, hanem az összes ENSZ tagállam elfogadta kormányzati szinten 2015. szeptember 25-én. Ez egy 17 célból álló nagy fejlesztési program. Minden politikai cél alatt konkrét teendők sorakoznak. Ugye a fenntartható fejlesztési célrendszerről beszélek. Az ENSZ-nek a 15 és 2030 között levő tulajdonképpen rendszerváltó, rendszer átalakítása programjáról beszélek, amit egy 2 éves folyamatban alkottak meg egy ilyen tudományos politikai együttműködéssel a tagországok, és fogadtak el egyhangulag. És ebben a városoknak kiemelt szerepe van. Nem kezdem méltatni, és nem kezdem hangsúlyozni, hogy miért. Az itt ülők jobban tudják nálam, hogy az emberiség működése, az emberiség anyagforgalmának a szabályozásában a városoknak mekkora kulcs szerepe van, túlnyomó szerepe van. Ez talán jobban ismerős ez a logó készlet, de én átmennék a magyar nyelvre. A 11. politikai célkitűzés az, ez egy létező, vállalt célkitűzés, amit külön-külön és együtt az ENSZ tagállamok vállaltak, és utána mindenki hazamegy, és otthon végrehajtja a saját otthoni helyzetének megfelelően. Ugye ebben olyan dolgok szerepelnek, mint a megfelelő, biztonságos, megfizethető lakhatás, ahol vannak nyomortelepek, azoknak a felszámolása, a közlekedés biztonság, a tömegközlekedésnek a fejlesztése. Aztán nagyon érdekes a capacity building, a képzés, hogy szakemberekre van szükség, akik tudnak fenntartható várostervezést lefolytatni, akik az állampolgári részvétel becsatornázását és menedzsmentjét értik, akiknek megvannak a településigazgatási szakismereteik. A kulturális és természeti örökség megóvása és védelme. A katasztrófákra, a már elkerülhetetlen természeti katasztrófákra való felkészülés település szinten. Aztán a településeken belüli, meg a települések a környezetére ható kedvezőtlen hatások, levegőminőség, hulladék, csökkentése. És aztán megint az ellenpontja a településeken a befogadó, elérhető, biztonságos zöld területek. A zöld területek mintázata, mozaikja, minősége, mint célkitűzés. Nincs más sok, egyébként itt 10 konkrét feladat van ebben a célban, vagy ez alatt a cél alatt. Ugye a város és vidéke, a település és vidéke közötti kommunikáció, élő kapcsolat, illetve a stratégia alkotás, politika alkotás, hosszú távú terv alkotásnak a megerősítése ezeknek a céloknak az érdekében. Ez az a feladat, ami előttünk áll, amit valamiképpen nyilván a magas kormányzati szintről apró pénzre kell váltanunk, és amiben hát ugye nagyon sok szem szegeződik azokra, akiknek a kezében a települések vannak.
A Magyar Katolikus Egyház a keresztény egyházakkal közösen elfogadja a világ keletkezésének, tehát az ősrobbanás elméletének jogosságát, miszerint a világegyetem 13,7 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Ezt több szentatyánk is megerősítette, és legutóbb Ferenc pápa is osztotta azt a felfogást, amely szerint a földi élet az evolúción keresztül alakult ki, ami nem összeegyeztethetetlen a teremtésről szóló katolikus tanításokkal. Most dr. Horváth Dezső fizikust hallják, aki a világ keletkezéséről beszél.
Kozmológiáról, a kozmológia kutatásáról lesz szó, és szóval először mesélek a táguló világegyetemről, utána nagyon érdekes Lömet, aki kitalálta az ősrobbanást, modelljét, Lömet és Einstein viszonya. Bemutatom a kozmikus háttérsugárzást, utána kicsit meséljek a sötét anyagról és sötét energiáról. Utána rátérek a gravitációs hullámok vizsgálatára, amely egészen új. Egyébként nemrég adtak érte a Nobel-díjat. Kicsit meséljek a fekete lyukakról, meg a neutroncsillagokról, és ezután az utolsó előadásom utolsó 10 percében bemutatom, hogy hogy viszonyulnak a különböző világvallások az ősrobbanás elméletéhez, fizikai elméletéhez, mint teremtéshez. Tehát ezzel zárom az előadásomat. Tehát most ezt mindig elmondom, lehet, hogy fölöslegesen ebbe a társaságba, de a fizika az egy képletgyűjtemény, az egy exakt tudomány. A matematika nyelve. Tehát egy elméletet akkor tekintünk érvényesnek, ha kiszámítható mennyiségeket ad, és azt kísérletileg lehet ellenőrizni. És egyeznek a kísérletekkel. Tehát az igazi fogalmaink, azok mérhető mennyiségek. Ezek a szavak, ez csak szöveg, amit én mondok. Ez az igazság. Tehát a szavak mögött mindig van egy pontos matematikai és kísérleti tapasztalat, amit sajnos a hallgatóságnak egyszerűen csak el kell hinnie. Tehát ez valamilyen értelemben hitkérdés. Tehát ennek jelenti a fizika kísérleti tudomány. Számítás és mérés. Ezen alapszik. Tehát mi és hogyan ezekre a kérdésekre válaszol a fizika, arra nem, hogy miért egyébként. Tehát a kozmológia a világegyetem egészével foglalkozó tudomány ilyen kérdésekkel keresi a választ, hogyan jött létre statikus vagy változó, lapos, nyitott vagy zárt, anyaga és összetétel, és mi a múltja és a jövője. Na most az első legnagyobb rejtély, amelyet több mint, amit már 1500 évvel ezelőtt észrevettek az emberek, hogy lehet, hogy éjjel sötét van. Most erre a rövid válasz, hogy azért, mert nem süt a nap. De ez nem igaz, mert ha végtelen kiterjedésű és örökké létező világegyetemben élnénk, akkor az égbolt minden pontján kéne, hogy legyen egy csillag. Egy bármilyen kis szeletében végtelen sok csillagnak kéne tündökölnie, de ez nincs így, ez azt jelenti, hogy a sötét éjszaka véges méretű és korú világegyetemet jelent. Most a világegyetem szerkezete úgy tűnik, hogy nagy skálán homogén és izotóp. Tehát, ha megnézik ezt a jobboldali felső képet, kockákat látunk, mindegyikben van egy csomó csillag, meg néhány galaxis. A látunk kisebb skálán, látunk körülbelül 10-11-en galaxist, tehát ez a 10-11-en, ez a kedvenc száma a csillagászatnak, és galaxisonként 10-11-en csillagot körülbelül. Így jön ki a 10-22. Ez például a Vela galaxis egyik gömbhalmaz a körülbelül 10 000 csillaggal. Most az ősrobbanás elmélete, tehát a világegyetem véges. Kitalálták az ősrobbanás elméletét. Az ősrobbanás az elmélet szerint 14 milliárd évvel ezelőtt történt. Most ha elnézünk 1 milliárd fényév távolságra, akkor a csillagot, amit nézünk, olyan állapotában látjuk, hogy 1 milliárd évvel ezelőtt volt. Ugye? Mert ennyi idő alatt ért ide a fény. Tehát ez azt jelenti, hogyha ellátnánk 14 milliárd fényévre, akkor mindenütt ugyanaz az egy fénylő pontot kéne, hogy lássuk az égbolton. Az ősrobbanás tűzgömbjét. Na most ez azt jelenti, hogy amögött nem volt semmi. Erről, amit Kosztrányi azt mondta, hogy ének a Semmiről című verseiben, hogy annál mi van a semmi ősebb, ami egy nagyon mély meglátás. Persze az ősrobbanás kellett, hogy legyen a tér és idő kezdete a mi szempontunkból. Tehát annak, hogy mi volt előtte, vagy mi van azon kívül, ennek a kérdésnek a fizika szempontjából nincs értelme. Most már nagyon régen észrevették a 19. században Huggins, hogy a távoli csillagok színképeiben a jól ismert vonalak úgy tolódnak el, minthogyha az távolodna tőlünk. Ezt úgy hívják, hogy Doppler hatás. Hát ezt nyilván tanulták a fizikában. Tehát, hát ez olyan, amikor közeledik a motorbicikli, akkor magasabb hangon szól, amikor távolodik mélyebben. Ugyanez fényjel is működik. Na most ezt amiatt, mert nő a hullámosz a távoli csillagokba, tehát a vörös felé tolódik el a fény, ezért ezt vörös eltolódásnak is hívják. Na most a Henrietta Swan Leavitt nevű amerikai csillagász nő 1912-ben valóságos, hát rendszerváltást idézett elő a csillagászatba azzal, hogy rájött arra, hogy a cefeida típusú változó csillagoknak a változási frekvenciáját, tehát az, ahogy a periódus ideje, az arányos az abszolút fényességükkel. És közeliekben ki is tudta mérni azt, hogy ez hogyan változik. Tehát például egy háromnapos változási periódus 800 nap fényességet jelent, egy 30 napos meg 10 000 nap fényességet. Most ettől ez az abszolút fényesség. Abból, hogy ebből mennyit látunk, az ugye a távolság miatt ez csökken. Tehát ebből az észlelt fényességből és a periódus időből le lehet vezetni a távolságot. Most ugye ez azt jelenti, hogy távolság növekszik. Na most a visz csak az, hogy ez nem azt jelenti, hogy a távoli csillagok szaladnak el tőlünk, hanem ahogy Alexander Friedman 1922-ben rájött, az Einstein egyenletek, amelyek leírják a terünket, az a kozmológia alapja, azok azt mondják, hogy nincs stabil megoldása. Tehát a tér növekszik. Ez olyan, mint hogyha két ember áll egy színpadon, és a színpad két része távolodik egymástól. A két ember áll, nem mozog, de egyre távolabb kerül egymástól. Na most ebből az következik, hogy ha én az A pontban ülök itt, akkor a C pont kétszer olyan gyorsan fog távolodni tőlem, mint a B pont, mert hisz a tér tágul. Ugye? Kétszer akkor a távolság, kétszer akkor a tágulási sebességet jelent. Hogyha viszont átteszem a teleszkópomat a B pontba, akkor azt látom majd, hogy az A és a C ugyanolyan sebességgel távolodik tőlem. Ebből következik az úgynevezett kozmológiai elv. Nincs kitüntetett pont a világegyetemben, nincs középpont. Minden pont egyenértékű.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben befejező részéhez érkeztünk Zlinszky János előadásának, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, és aki a környezet és fejlődés témaköréről beszélt. Műsorunk második részében pedig a világ keletkezéséről volt szó. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunknak két témája lesz, már is mondom, hogy melyek ezek. Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A képzés célja, hogy olyan szakembereket készítsenek fel, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai vallási értékkincsek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére.
Tulajdonképpen a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv egyik stratégiai pontjának fő iniciatívája az lényegében a képzés. 7 éves folyamatnak egy nagyon szép gyümölcse ez az alkalom, hogy megnyithattuk ezt a képzést.
Idén is tartottak szabadtéri evangelizációt a szilvásváradi kerektemplom kertjében. 2007 óta minden évben megszervezik az alkalmat, melyre nem csak a településről, illetve a környező falvakról, városokból érkeznek érdeklődők, hanem határon túlról is.
Kicsit olyan hangulata van az egésznek, legalábbis az én benyomásom ez volt, mikor legelőször 2011-ben részt vettem rajta, mint a hegyi beszéd. Ez egyre inkább bővül azóta már, tehát már most már mondhatom azt, hogy nem is annyira csak egyházmegyei jellegű, hanem regionális.
Ez tehát mai témakínálatunk. Tartsanak velünk! Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A képzés célja, hogy olyan szakembereket készítsenek fel, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai vallási értékkincsek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés ökumenikus perspektívát kínál. A 2,5 éves szakirányú továbbképzés levelező tagozaton jelenleg 11 hallgatóval indult el. A szaknyitó napján és egyben első oktatási napján készült helyszíni összeállításunkban először dr. Novák István, delegált általános rektorhelyettest, Sütő Dávid Pelé kérdezte a részletekről.
Azt gondolom, hogy az egyetemünk, amelyik immáron negyedik éve katolikus egyetem, minden lehetőséget meg kell, hogy ragadjon arra, hogy a katolikus értéket, vagy tágabban a keresztény értékrendszert megismertesse a hallgatókkal, és tulajdonképpen az is egy nem titkolt cél, hogy az oktatók is ezt még jobban megismerjék. A vallásturisztikai szakember szakirány az arra jó, hogy egyrészt akik ebben a képzésben bekapcsolódnak hallgatóként, mind teológiailag, mind pedig szakmailag kapnak egy olyan ismeretanyagot, amelyet akár jelenlegi munkahelyükön, akár egy jövőbeni munkahelyükön, akár zarándoklatok vezetésekor jól fognak tudni használni és alkalmazni. Akik pedig oktatnak, a kedves kollégák, azt gondolom, hogy egy részük már évek óta ilyen területtel foglalkozik, tehát tőlük valóban nagyon sok mindent fognak tanulni a hallgatók, akik pedig ezzel a területtel, vagy azzal a szakmai tárggyal, amelyet fognak oktatni, eddig mondjuk nem a vallásturizmus szakirányra jelentkezeteket oktatták, hanem mondjuk egy általános tantárgyként tanították az egyetemen, biztos, hogy jobban utána fognak nézni azoknak az egyházi, keresztény, katolikus és ökumenikus szempontoknak, amelyek alapján a saját tantárgyukat azt követően majd már az egész egyetemen is olyan formában tudják tanítani, hogy az egyre inkább közelebb álljon a keresztény értékrendünkhöz.
És hogyan látja itt a megnyitó napon, mennyire lelkesek a hallgatók, az oktatók? Ha jól tudom, itt már volt egy kis ismerkedés is, tehát a hallgatók és az oktatók megismerkedtek egymással.
Bemutatkoztak a oktató kollégák, és én is nagyon örültem annak, hogy megismerhettem a kollégáknak a munkáját. Mi azért az egyetemen több mint 800-an vagyunk, és ennek a csapatnak a fele körülbelül az oktató-kutató, tehát valóban van olyan, akit nem is igazán tudunk személyesen ismerni. Itt most, ahogy elmondták azt, hogy mit is szeretnének, és mi az, amivel szeretnék az hallgatókat megörvendeztetni, ez már eleve egy tudásátadás volt, és nagyon jó volt, hogy az ország különböző pontjairól, az Arándok Akadémia részéről, a minisztériumból, miniszterelnökségről jöttek olyan kollégák, akik majd a képzés során oktatni fognak, vagyis ezáltal valóban egy rendkívül széles spektruma jelenik majd meg az ismeretek átadásának. Én most a beszélgetés készítése után néhány perc múlva fogom tartani az első előadást. Ennek a címe a vallásturizmus szellemi alapjai. Azt gondolom, hogy ez egy olyan tantárgy, aminek a keretében először majd a hallgatókat kell megismernem, hogy milyen háttérrel rendelkeznek, milyen vallási, teológiai ismeretanyaggal, és ehhez fogom majd igazítani aztán a mai napnak a témáit.
Dr. Csáfor Hajnalkával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási rektor helyettesével beszélgetek. Mire tekint vissza a szak indulása? Honnan jött az ötlete, hogy elinduljon?
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen eddig is volt turizmusképzés, és a kollégák már mondhatom azt, hogy évek óta dédelgetik ezt az álmot, hogy vallásturisztikai témában az alapszak szakirányán túl egy magasabb szintű képzést is indítsunk, és ezzel az álmunkkal találkozott a miniszterelnöki hivatal kezdeményezése, hogy egyházi fenntartású egyetemek indítsanak vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést, és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mindent megtett annak érdekében, hogy ez a képzés minél hamarabb elinduljon, és tudtommal a 2024-25-ös tanév őszi fél évében mi vagyunk az elsők, akiknek sikerült a képzést meghirdetnünk, és a mai nappal el is fog indulni az oktatás.
És mekkora jelentősége van, hogyan kapcsolódik az egyetem portfóliójába, hogyan egészíti ezt ki?
Amikor egyetemünk 72 év állami fenntartás után visszatért az Egri Főegyházmegye szárnyai alá, akkor megfogalmaztuk a jövőképünket és a küldetésünket, aminek nagyon hangsúlyos része az, hogy járuljunk hozzá az egyház tanítói küldetésének a teljesítéséhez, illetve feladatunk az is, hogy a kulturális örökség, a vallási örökség megismerésében, megismertetésében részt vegyünk, és ehhez a célhoz kapcsolódik ez a vallásturisztikai szakember képzés is.
Szonták Szabolcssal, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkárával, református lelkésszel folytatom az összeállítás. Honnan indult ez a képzés, milyen ötlet alapján kezdődött el?
A képzés, mondhatom azt, hogy 7 éves múltra tekint vissza, hiszen 7 éve, amikor elkezdtem a kollégámmal struktúrálni azt, hogy hogyan definiálható Magyarországnak a vallásturizmusa, akkor nagyon gyorsan és egyértelműen láttuk azt, hogy ezen a hálón van egy hatalmas nagy lyuk, ezt a lyukat pedig úgy hívják, hogy edukáció. edukálni kell lényegében azokat, akik turisztika szakma szempontjából benne vannak azokban a történetben, hogy embereket visznek be a templomba, és edukálni kell ugyanúgy az egyházainkat, hogy mi történik akkor, hogyha utazók mennek be a templomba. És tulajdonképpen a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv egyik stratégiai pontjának fő iniciatívája az lényegében a képzés, úgyhogy tulajdonképpen mondhatom azt, hogy egy 7 éves folyamatnak vagyunk egy izgalmas állomás pontján, és azt látjuk, hogy nagyon jó ez a jellegű célkitűzés, hiszen az a képzés, ami most itt beindul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ez egy ökumenikus képzés, nagyon-nagyon fontos, ez minden hallgató számára. Ugyanúgy vannak itt református hallgatók is, mint katolikus hallgatók, sőt, ugyanúgy a nemzettestnek szól, hiszen vannak határon túli hallgatók is. Úgyhogy röviden azt tudom mondani, hogy egy 7 éves folyamatnak egy nagyon szép gyümölcse ez az alkalom, hogy megnyithattuk ezt a képzést.
A különböző felekezetek, vezetői, tanácsosai hogyan fogadták ezt, hogy egy ilyen közös képzés indul el, és hát minden felekezetnek úgymond a vallás turisztikai értékeit meg tudják mutatni?
Azt kell mondjam, rövid és egyszerű tömör válaszom, hogy jól. De ez is visszanyúlik több évre, hiszen a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv az alapjában véve abból indultunk ki, hogy vallási turizmusról lehet beszélni az egyházak nélkül, de nem érdemes. Tehát református lelkipásztorként is pontosan tudtam azt, hogy először az egyházi vezetőkkel kell leülnünk egy asztalhoz, és velünk kell egyeztetni arról, hogy ők hogyan viszonyulnak egyáltalán ahhoz a témához, hogy tulajdonképpen mégiscsak, amikor alapjában véve általános turizmusról beszéljünk, ezt a történetet megpróbáljuk közelíteni azokhoz az egyházi értékkincsekhez, amiben nyilván megvan az egyházak által kitűzött cél, Isten igéjének a hirdetése. Természetesen missziós célunk és feladata is van mind a református, mint más felekezeteknek, de ez mégiscsak egy sajátos, hogy mondjam, szubkultúra, amikor a turizmusról beszélünk, de azt tudom mondani, hogy az egyházi vezetőink nagyon világosan látják annak a lehetőségét és a felelősségét, hogyha már az egyházi értékek fel vannak újítva, azok tulajdonképpen ne csak egy zárt közösség számára legyenek elérhetőek, hanem mindenki számára, aki érdeklődik, és mi azt látjuk, hogy az egyházak, hála Istennek, jelen helyzetben nagyon sok irányból tudják megszólítani az embereket, hiszen nem csak az épített örökségen keresztül, nem csak a kultúrán keresztül, de már ilyen csúnya szavakat is mondhatok, hogy a gasztron keresztül, vagy a különböző fesztiválokon keresztül, sőt, vannak influencer papjaink, lelkészeink és rabjaink is, tehát hogy nagyon sok irányból meg tudjuk szólítani az utazót, de cél, hogy tulajdonképpen valamilyen transformációra bírjuk, olyan szempontból, hogy ne csak egy élménnyel, egy mulandó élménnyel menjen tovább, hanem elgondolkodjon az élet értelmén, és a végén pedig közelebb lépjen Istenhez.
Mennyire hiánypótló ez a szakirány, ez a képzés, mennyire hiánypótló itt akár az egyetemen, vagy országos szinten?
Teljes mértékben hiánypótló, tehát mi azt látjuk, hogy voltak próbálkozások, de azt is látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon összetett kérdéskör. Tehát a vallás turizmusról beszélni, a turisztikai ágazat összes szereplőjét meg kell szólítani, az egyházi vezetésnek és a lényegében a hétközi lelkipásztoroknak, atyáknak, rabbiknak a mindennapjait is meg kell tudni szólítani, és nyilván a szakmát is, vagy a képzést is meg kell tudni szólítani. Tehát mi azt látjuk, hogy az eddigi próbálkozások azért nem működtek, mert egymástól függetlenül próbálták meg ezt az egész történetet definiálni, de most van egy olyan szenárió, amin keresztül viszont kialakult az, hogy lényegében állam, egyház és szakma meccés pontjában tudjuk ezt a képzést elindítani, és vannak tervben más országrészekben, más egyetemeken is ilyen szakoknak az elindítói, hiszen hogyha látjuk azt, hogy mennyi egyházi értékeink vannak a különböző felekezetekben, akkor valóban a munka sok, a munkás kevés, de mi azon vagyunk, hogy segítsük így ezzel is nem csak a szakmát, hanem az egyháznak egyfajta pre-evangelizációs lehetőségeiként is látjuk a vallásturizmust.
Hogyan látja az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hogyan fogadta ezt, miként fogadta be ezt a képzést?
Én azt látom, hogy jól, de ennek pedig ugyancsak egy megelőző strukturális alapfeltétele volt az, amit ugyancsak megfogalmaztunk a Nemzeti Vallási Turizmus Intézkedési Tervben, hogy minden évben van egy olyan fórumunk, ahol ezt a szakmai hálót próbáljuk meg erősíteni. Tehát először a bizalmat kell tudni kiépíteni, a kölcsönös elfogadást egymás felé, és ilyen szempontból nyitott kapukon jöttünk be, mert azzal, hogy az EGRI Főegyházmegyének a képviselője ezen a fórumon megjelent, azzal, hogy párbeszédet alakítottunk ki, azzal, hogy nem azt mondtuk, hogy valamit rád akarunk kényszeríteni, hanem az, hogy nézd, ez a terv gazdagít téged is, ezzel tulajdonképpen egyértelmű volt szinte, hogy ez meg fog nyílni. Én természetesen külön örülök annak, hogy ez Egerben nyílt meg először, de ez csak azért van, mert hazai pályán mozgok.
Nyitó napon beszéd alatt mit látott a hallgatóknál a szemükben? Mennyire várják úgymond a képzést, a tanulást, illetve mit kaphatnak?
Én azt láttam a tanulóknak és az oktatóknak a szemében is, és ezért volt a megnyitó gondolatom is ennyire átfogó, hogy egy nagy egésznek a része. És egy nagy egész részének lenni nagyon nagy felelősség, hiszen nem önmagáért való az, amiben részt vesznek. És én azt gondolom, hogy a hallgatók szemében pedig egyértelműen azt láttam, hogy itt az oktatáson túl kaphatnak egy olyan szemléletet, ami igazán sikeressé teheti őket abban, hogy a munkájukat nagyon magas színvonalon és még azon túl is el tudják végezni.
Domjánné dr. Nyizsalovszkirit a tanszékvezetővel, egyetemi docenssel és hát a képzés szakfelelősével beszélgetek. Hogyan állították össze a vallásturizmus képzést? Miként néz ki ez a képzés itt az egyetemen?
A képzést a Veszprémi Érseki Főiskola akkreditálta, és az ő mintatantervüket vettük át, képzési tervüket vettük át. Egy kicsit átdolgoztuk, amennyire a rendszer engedte, tehát tulajdonképpen a tantárgyi csoportok esetében meg volt kötve a kezünk, de volt némi mozgástér, amiben mi módosítottunk a Veszprémi Érseki Főiskola által akkreditált képzésen, a tantárgyak megnevezésén, illetve a tantárgyakon belül. A képzés az 2 fél éves képzés, úgynevezett posztgraduális képzés, szakirányú továbbképzés, tehát alapdiploma után, tehát BS diploma után érkezőket várjuk szeretettel. Itt tulajdonképpen tágra nyitottuk a kaput, tehát gyakorlatilag szinte bármilyen tudományterületről várjuk az érdeklődő hallgatókat, bármilyen tudományterületen is szerezték meg az alapfokú diplomájukat.
Mennyien jelentkeztek most itt az első időszakban, hiszen ha jól tudom, már az első óra is zajlik.
Igen, 11 fővel indul most el a képzésünk. Nem is akartunk nagy létszámmal indulni, hiszen ez a képzés, ez nem annyira a mennyiségről, sokkal inkább egy közösségről, sokkal inkább egy olyan építkezésről szól, amiből nem a tömegtermelés a lényeg.
Mi a céljuk ezzel a képzéssel? Mit szeretnének átadni a hallgatóknak? Mit kaphatnak itt a képzésen?
Már hogyha azt a szót kimondjuk, hogy vallási turizmus, már maga az is egy olyan szó, aminek a két tagnak az értelme egy kicsit, vagy jelentése egy kicsit ellentétben áll egymás, ugye a vallási, az annak a mögöttes tartalma, vagy a mögöttes fogalma, az sokkal inkább a spiritualitáshoz kapcsolódik. Még a turizmusból, ahogy azt Baric Laura nővér is már említette, sokkal inkább a pénz, a gazdaság, a profit fog az eszünkbe jutni, és hogyan tudjuk ezt a kettőt összekapcsolni. Nekünk az a célunk, hogy a hallgatóinknak olyan ismereteket, olyan tudást, olyan naprakész tudást adjunk, amivel a hitet professzionális módszerekkel, modern módszerekkel át tudják adni az érdeklődőknek, a látogatóknak. Tehát tulajdonképpen ezt ennek a fogalomnak a kettősségét szeretnénk feloldani. És hogy miért van erre szükség? Az elmúlt években számtalan egyházhoz kapcsolódó érték újult meg, vagy részben, vagy akár teljesen is. Minden egyházhoz kapcsolódóan láthatunk napról napra a híradásokban, hogy megújulnak templomok, megújulnak kiállítások, múzeumok. Viszont ezek, hogyha turisztikai szemmel nézzük, akkor ezek turisztikai termékek. Amit az egyik kolléga is mondott, hogy és akkor itt vagyunk az 1552-es egri vár vívásnak a időpontjánál, és nekem nagyon tetszett ez a gondolat, amit dr. Verók Attila professzor úr mondott, Dobó Istvánnak a buzdító beszédével kapcsolatban, hogy a falak ereje nem a kövekben rejlik, hanem a falak erejéhez, a védőknek a lelkülete kapcsolódik hozzá, az határozza meg. Nagyon szép értékeink vannak, de az, hogy ezeket hogyan tudjuk átadni, ehhez kell a hit, amit szeretnénk elmélyíteni, és kell egy szakmai professzionalizmus, mert ezek turisztikai termékek. Ezeket kell tudni fejleszteni, meg kell tudni marketingelni, mert hiába van egy értékünk, hogyha ezt nem tudjuk kivinni a piacra, nem tudjuk megmutatni őket a potenciális látogatók felé, akkor ezeket nem tudjuk megmutatni, ezek nem ütik meg az ő ingerküszöbüket, nem fognak találkozni ezekkel az értékekkel. Mi ezekben szeretnénk segíteni a hallgatóinknak, hogy professzionális eszközök úgy tudják piacra vinni ezeket a vallásturisztikai értékeket, hogy ezek meg tudják találni a látogatókat, a potenciális látogatókat.
Hogyan telt ez a megnyitó nap az oktatók a diákokkal? Hogyan ismerkedtek meg hallgatókkal, hiszen ez a mai nap erről szólt? Mennyire csillog a hallgatók szeme?
A végén már egy kicsit tompán csillogott, hiszen a megnyitónk kicsit hosszúra sikeredett, egy órás megnyitót tudhatunk most magunk között, közben pedig már elkezdődött az első konzultáció is dr. Novák István rektor helyettes atyával. Fontosnak éreztem azt, és fontosnak érzem azt, hogy az oktatók és a hallgatók találkozzanak, az összes oktató találkozzon, jelen legyen az első alkalmon, és tudjanak találkozni a hallgatókkal, mert az én nem titkolt célom, amit el is mondtam így a zárószavak egyikeként, hogy én szeretnék közösséget építeni. Közösséget építeni az oktatókból, a hallgatókból, a mindenkiből, aki most itt jelen volt. Azért, hogy ezek a hallgatók, kikerülve majd az első év után sikeres vizsgájukat letéve, úgy tudjanak visszakerülni a munkahelyükre, úgy tudják végezni a munkáját, hogy egy közösségnek lettek a tagjai, akik mindig számíthatnak egymásra. Számíthatnak egymásra, hogyha problémájuk támad, akkor ezt meg tudják osztani akár az oktatókkal, akár a hallgató kollégáikkal, hallgatótársaikkal, a jó példákat meg tudják osztani egymással. Egy olyan közösséget, egy olyan szakmai és baráti közösséget építve ezáltal, akik együtt tudják majd megosztani a hitet másokkal, együtt tudják megosztani a hitet a látogatókkal.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Idén is tartottak szabadtéri evangelizációt a szilvásváradi kerektemplom kertjében. 2007 óta minden évben megszervezik az alkalmat, melyre nem csak a településről, illetve a környező falvakról, városokból érkeznek a hívek, hanem határon túlról is. Deliné Horkai Márta helyettes lelkipásztorral Huszár Kata beszélgetett.
Az első alkalma az 2007-ben volt, augusztus 5-én, amikor is még az akkori esperes úr, nagytiszteletű Kádár Zsolt, esperes úr, ötlete volt ez, és a néhai Csihaja Kálmán volt az akkori első szolgálattevő, és hát egy nagyon áldott alkalom volt, így egyházmegye által is megtámogatott, és ez most már immáron ugye 17. alkalommal vagyunk most jelen, és rendeződik meg ez a csodálatos alkalom, teljes mértékben az egyházmegye támogatásával, és hát gyakorlatilag a rendezésével, de azért elég erősen szabad kezet ad így a gyülekezetnek is, úgyhogy évről évre, mindig augusztus első vasárnapjának délutánján van ez a szabadtéri evangelizáció, és hát egy kicsit olyan hangulata van az egésznek, legalábbis az én benyomásom ez volt, mikor legelőször 2011-ben részt vettem rajta, hogy mint a hegyi beszéd, hogy az emberkék szépen gyerekekkel, mindennel, szépen a füvön, plédeken, kinek ahogy jól esik, és akkor hát ugye szólt az evangélium, szóltak a dicsőítések, az énekek, és ez egyre inkább bővül azóta már, tehát már most már mondhatom azt, hogy nem is annyira csak egyházmegyei jellegű, hanem regionális. Tehát ugye mi itt határszél vagyunk megyét illetően, és ugye a Borsod-Gömöri rész is átjár nagy aktivitással, sőt, mi több, mondhatnánk Kárpát-medenceinek is, mert voltak már erdélyi, aztán most is vannak felvidéki testvéreink, aztán Kárpátaljáról is voltak, már szolgálattevők is voltak ezekről a vidékekről, úgyhogy tehát egy egyre szélesebb kör. És most meg még külön van egy nagy örömünk, hogy a helyi gyülekezeti tagok is elkezdtek szolgálni ebben a tekintetben. Jó hírét vitték ennek az alkalomnak. Ugye mi most úgy rendezzük ezt, hogy gyülekezeti tagokkal és a presbitériummal közösen megbeszéljük. Tehát ugye Karászi nagytiszteletű úr volt az, aki ezt ugye szervezte egészen 2022-ig. 2022 már vagyok én helyettes lelkész itt a gyülekezetben, és mi, tehát én arról tudok beszámolni, ugye, amit mi szerveztünk már, ez most a harmadik alkalom már, hogy mindig a presbitériummal megbeszéljük, és akkor így imádságban hordozzuk azt, hogy ki is legyen akkor a szolgálattevő, és hogy is legyen. Minden alkalommal más szolgálattevő van, és igyekszünk, tehát arra is odafigyelni, hogy messze vidékről is akár, tehát hogy minél inkább megismerni a mi református egyházunkat, mert azért egységesek vagyunk mi, mint reformátusok, de azért vannak tájegységek, vannak helyi szokások, különböző szokásjogok, és azért azokat nem árt megismerni. Így történt a mostani, hogy szerepelni voltak a népdalkörrel a kis asszonyaink a gyülekezetből, egy önkormányzati nyugdíjas klub, és ahol szerepelni voltak egy ünnepségen, ott több fellépő volt, elkezdtek beszélgetni, kiderült ott is, hogy reformátusok vannak közöttük, és olyan nagy barátságot kötöttek, hogy bizony ők is ajánlkoztak, és a mieink is meghívták, úgyhogy most van egy plusz népdalkörünk, most itt a maklári csapat így van itt köztünk, hogy egy ilyen barátságból induló, de aztán a Gedeon társasággal is sikerült most kapcsolatot teremteni, beszélgetni, és akkor ők is tiszteletüket teszik most itt köztünk, hogyha most egy nagyon-nagyon széles repertoárral készülünk, ahhoz képest például, ami az ezelőtti volt, bár tavaly például Dészabó Dániel, nagyon örültünk a szolgálatának, ő volt a szolgálattevő, csodálatos alkalmat töltöttünk együtt, úgyhogy minden alkalomra más-más szolgálattevő, és mindig nagyon áldásos, és azt mondhatom, hogy egyre áldásosabb. Jövőre is gondoltunk már, ha Isten éltet bennünket és megtart, akkor ifja Pocsai Sándor feleségével, Törvisi Timeával jönnének, amennyiben be tudják még az idejükbe kalkulálni, mert ezt már tavaly kértük, úgyhogy elég leterhelt nekik is a nyaruk. Úgyhogy nagyon örvendezünk, és a gyülekezet körében is egyre népszerűbb, egyre nagyobb hangsúly van rajta, egyre többeket vonunk be, és egyre inkább érzi. Talán majdnem mondhatnám azt, hogy nem is tűnik fel, hogy ez egy egyházmegyei rendezvény, mert olyan intenzitása van benne a helyi gyülekezet, hogy tényleg a presbiterek, a gyülekezeti tagok, asszonyok sütnek, recepteket cserélnek, aztán felajánlásokat kapunk most már egyre inkább, egyre jobbakat. Úgyhogy népünnepélyé kezdi kinőni magát, aminek mi végtelenül örülünk.
Mennyire más egyébként egy ilyen szabadtéri evangelizáció, akár a hangulatát, akár a szellemiségét tekintve, mint egy vasárnapi igehirdetés a templomban. Igen. Könnyedebb, közvetlenebb? Mert valahogy így ebből azt éreztem, ahogy ugye említette tiszteletes asszony, hogy ülnek a füvön, plédeken, gyerekek, nagyok, igen, tehát csak egy közvetlenebb hozzászólást és kapcsolatot teremt.
Való igaz. Hát az Isten tiszteletünk azért az egy eléggé kötött liturgia. Nyilvánvalóan itt is megvan a liturgiája egyébként az egésznek, viszont tényleg valóban szabadabb, valóban közvetlenebb. Egy kicsit kijövünk a templom falai mögül, ez már ad ennek egy egészen más érzetet ugye az embernek, és az, hogy ez a, hadd fogalmazok így, hogy jövésmenés, tehát föláll, odébb megy, aztán egymásnak ahogy teret engednek. Aztán, jaj, ő nem hozott, én figyeltem ilyet például tavaly. tavaly előtt is volt, hogy jaj, ő elfelejtett most kispárnát hozni, ő meg a kis székét hagyta otthon is, és csodálatosan gyorsan megosztják a plédjeiket is, úgyhogy több család is el tud férni egy pléden, úgyhogy ez mondjuk egy református istentisztelet keretében, egy vasárnapi főistentisztelet nem igazán mondható azért így el, tehát ebben valószínű, hogy teljesen más, és ami még talán különlegesebb ezzel kapcsolatban, hogy ugye templomi istentisztelet vagy pedig kültéri, az pedig az, hogy ez olyasmi, mint amikor az Úr Jézus szerte járt és hirdette az evangéliumot, hogy itt is az van, hogy egy egészen más hangulata, lelkülete van, hogy a fák alatt, a madárcsicsergés, halljuk a vonatfüttyöt, tehát zajlik az élet mellettünk, és közben itt van egy békesziget, itt van egy kis elcsendesedési lehetőség, és tényleg ott vagyunk az Úristenek a lábainál, az Úr Jézus lábainál, és valóban, tehát az evangélium szól, itt lelkek térnek meg, tudunk konkrét példákat rá, vagy megérintődnek, vagy beékelődnek, vagy besimulnak igazából a gyülekezeti életbe, ilyenekről is tudunk, úgyhogy másabb, teljesen másabb, viszont mégiscsak ugyanarról van szó, tehát az üzenet azért ugyanaz, meg az evangélium.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Tartsanak velünk a jövő héten is!